Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg azt a szent igét, prófétai szent igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt. Az ige megírva található Ézsaiás próféta könyvének 5. fejezetében az 1-től a 7. versig a következőképpen. Dalt énekelek kedvesemről, szerelmesem szöllőjéről. Szöllője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta, megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szöllőt teremjen, de vad szöllőt termett. Most azért Jeruzsálem lapói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szöllőm között. Mit kellett volna még tennem szöllőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szöllőt teremjen, miért termet vad szöllőt? Most én megmondom néktek, mit teszek szöllőmmel. Lerombolom kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szöllője, Izrael háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Urunk, kérünk téged, hogy áld meg igédet számunkra. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor elolvastam ezt az igét, amit egyébként jól ismertem, akkor eszembe jutott, hogy milyen is az ember gondolkodása. Feltehetné rögtön a kérdést, hogy mi közöm ehhez a történethez, ehhez a példabeszédhez, mi közünk egy 2700 éves isteni üzenethez, amit annak idején Izraelhez üzent az Úr. De hogy mi közünk hozzá, nagyon egyszerű, Luther világossá tette, hogy mi köze az embernek az Isten igéjéhez. Azt mondta, Isten igéje nem ózsdi, Isten igéje nem modern, hanem Isten igéje örök. Tehát figyeljük meg, hogy milyen csodálatos a mi Istenünk, hogy amit egyszer kimondott, most legyen az éppen Ábrahámnak mondott isteni üzenet, vagy egy Dávidnak mondott prófétai figyelmeztetés, vagy fenyegetés, vagy Izraelnek mondott üzenet, az ma éppen olyan aktuális. És ahogy az Úr Jézus ezt az egész történetet aktualizálta saját kora írástudói, farizeusai, kegyesei, saját népe irányában a gonosz szöllőművesek történetében, úgy kell aktualizálni nekünk is. Tehát maivá tenni ezt az igét, mert Isten igéje igenis, hogy mai, a szívhez szóló. És amit készültem, engem is eltalált Isten igéje. Hogy mennyire igaza van az Istennek. Hogy vajon ő, amikor szöllőt ültet, amikor egy népet gyűjt magának azért, hogy az gyümölcsöt teremjen, és nem terem gyümölcsöt, vagy éppen ráadásul még vad szöllőt terem, milyen keserűség Isten számára. És úgy megvizsgáltam a magam szívét, hogy vajon Uram, milyen gyümölcsöt terem az én életem? De hát így kell közelíteni Isten igéhez. Nekem ma mit mondasz, Uram? Ezen a vasárnapon mire akarod a népedet figyelmeztetni? Ugye tudjuk, hogy mit jelent szőlőt ültetni. Én azt gondolom, hogy ezt Magyarországon is mindenki tudja. Izrael kifejezetten szőlő termő vidék volt, az ős hazája a szőlőnek. Nagyon is jól tudták, mit jelent szőlőt ültetni. Egy szőlő kertet létrehozni, az nem kis munka. 1977-ben vettünk egy telket, egy balatoni hegyoldalon, ami szőlő volt valamikor. Illetve még ott volt az elpusztult szőlő, és az idős asszony, aki eladta ezt a kis telket, kijött velem, és egy óriási kő halom volt a telek mellett. És kérdeztem, honnan van ez a rengeteg kő? Azt mondja, képzelj el, mikor én még kislány voltam, a szüleim, ezt az egész telket egy méter mélyen ástak egy árkot, és kiforgatták az egész telket egy méter mélybe, és minden követ kiszedtek belőle. Igazi szőlőművesek így gondoztak, így készítették elő a talajt, hogy valóban jó szőlőt teremjen. És Isten is azt mondja, mit nem tettem meg a szőlőmmel, hogy vad szőlőt termet. A prófétai ige olyan képet hoz, ami a természetben nem fordulhat elő. Ha én nemes veszőt ültetek, az nem fog vadszőlőt teremni. Ilyen a természetben nincs, de az ember életében igenis előfordul ez, hogy Isten gyermeke vagyok, és mégis ehetetlen, és vadszőlőt terem az életem, vagy semmit se terem. Mert nagyon érdekes ám, hogy Isten nem azt kéri csupán számon, és itt szeretném a testvérek figyelmét valamire felhívni, amire engem is figyelmeztetett Isten. Nem elég negatív módon jó embernek lenni. Nem ütöm agyon a szomszédot, nem lopom el a birkáját, vagy mit tudom én. Tehát nem teszek rossz dolgokat, sok ember azzal dicsekszik, hogy nem bántok én senkit, én mindenkit békén hagyok, hagyjanak engem is békén, és tulajdonképpen ez az alap magatartása az embernek, mert szeretném megspórolni azokat a dolgokat, ami a szőlőtermés, a gyümölcstermés lényege, mert Isten szőlőfürtöt keres. Nem azért ültetjük. Ezékiel 15. fejezetében beszél az Úr arról, hogy mire való a szőlő az erdőfái között. Azt mondja az Úr, semmire se való. Még arra se, hogy ágas fát készítsenek belőle. Még arra se, hogy karrót készítsenek belőle. A szőlőfája nem való semmire, csak hogy tűzre vessék. A szőlőt azért ültetik, hogy gyümölcsöt teremjen. Isten azért ültette el Izraelt, az ő népét, hogy gyümölcsöt teremjen. És a gyümölcs nem önmagáért való. A szőlő nem önmagáért termi a gyümölcsöt, de egyetlen gyümölcs sose. A gyümölcs mindig azt jelenti, hogy az másért terem. Annak a gyümölcsét más élvezi. Isten ezért választotta ki Izraelt. Ez a kiválasztottság gondolata vitte veszedelembe, tette tönkre Izraelt, és ezt teszi tönkre ma is az egyházat is. Az a önhitségünk, hogy én templomba járok, én Bibliát olvasok, én imádkozok, én különb ember vagyok, mint a többi. Ez szédít meg bennünket. Izrael pedig ebbe egészen elszállt. Minden pogány átkozott, hallottuk a kánaani asszony történetét. Rettenetes. Az Úr Jézus őket idézte, amikor azt mondta ennek az asszonynak, nem jó a gyermekek kenyerét elvenni és odavetni a kutyáknak, mert ők nevezték a hitetlen pogányokat kutyáknak, és nem értették meg, hogy Izrael, és most drága gyülekezet, próbáljátok megérteni, hogy mi végre vagytok ti, beleértve engem is, mi végre vagyunk mi hívő keresztények. Isten kihívott bennünket a világból, a világért. Azokért hívott ki bennünket, akiket mi lenézünk és megvetünk. Azt mondta Isten Ábrahámnak, a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége, minden népe. A kiválasztás soha önmagáért, mindig másokért történik. Isten nem vitrínbe akarta tenni a hívőket, hogy csodálják a többiek, hanem hogy gyümölcsöt teremjenek a többiek számára. azok számára, akik megvetnek bennünket, akik lenéznek minket, akik gyaláznak bennünket, azoknak a számára kell a gyülekezetnek, Isten népének gyümölcsöt teremni. Ahogy hallottunk, drága lelkész testvér, mondja, hát fogj karon valakit, és hozd el. De hát kit foghatok én karon? Aki valamilyen értelemben már észrevette, hogy az életem más. Mássá lett az életem valamiért. Hogy van az életem egy gyümölcs, mert különben senkit nem tudok karon fogni, mert senki sem fog velem eljönni. Én emlékszem egy olyan esetre, engem is nagyon megrázott ez, amikor a munkahelyemen a kollégáim, még annak idején az erőműben, nagyon fel voltak ajzva, mert valami pénzosztás kapcsán ott vitatkoztak, kiabáltak, és én közben megrajzoltam, és akkor oda szól az egyik, hogy téged nem érdekel a pénzed? Hát mondtam, engem is érdekel, de mondom, ettől nem lesz több pénzem, hogy itt együtt kiabálok veletek. Erre azt mondta, 20 éve figyellek, azért valami mégis van a te hitedben. Értitek, figyelnek bennünket. Gyümölcsöt akarnak látni az életünkön, de tudjátok, ez még csak hagyján, hogy a pogány ember, a hitetlen ember, az Istentől elszakadt ember, vagy az Istenben megbotránkozott ember. Mert kibotránkozik meg az Istenben. Sokszor azok, akiket én, a lelkész megbotránkoztatok. Akiket mi, hívők, megbotránkoztatunk. Tehát ezek az emberek egyszer csak látnak valamit az életünkön, gyümölcsöt, és akkor felkapják a fejüket, akkor megszólíthatók lesznek. De ha nem, emlékezzetek rá, amikor az Úr Jézus megy Jeruzsálembe, és elmegy egy sügafa mellett, és nem talál rajta gyümölcsöt, csak levelet. És akkor megátkozza a fügefát, hogy rajtad soha többé ne teremjen gyümölcs. Rettenetes kép, nem is akarom kibontani. Megvan az igazi mély üzenet ennek a történetnek, de eljön az a pillanat, hogy kivágattatik az a fa, kivágattatik az a szőlő, amelyiken nem terem gyümölcs, mert az a célja, hogy gyümölcsöt teremjen. És a gyümölcs másoknak terem. Hajlandó-e az életünk? Tudnélik, mi azért nem olyanok vagyunk, mint a szőlő. A szőlővel nem fordul elő. Ha nemes veszőt ültetek, biztos, hogy jó szőlőt fog teremni. De azért mégiscsak emberekről van szó. Felelősségem, hogy gyümölcstermő életem lehessen. Figyeljetek meg, ebben a történetben van valami nagyon szép, valami nagyon szívszorító és valami nagyon félelmetes. Az a gyönyörű, szép, ahogy beszél Izraelről. És Istenről azt mondja a próféta, hogy dalt énekelek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek körbér egy oldalon. Hát ez a kedves, akinek a szőlőjébe tartozol, ez maga az Úr Jézus, az Atya fia. Aki a szőlő, sőt, magáé a gazdáé, Istené a szőlő, és ő várja, hogy az ő népe megteremje a gyümölcsöt. Te és én. Tudjuk, hogy mi a küldetésünk. Figyeljetek meg az utolsó ítéleten, mit kell számon az Úr Jézus. Azt mondja, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, nem látogattatok meg, börtönben voltam, és nem jöttetek el hozzám, és így tovább. Éheztem, és nem adtatok ennem. Értitek, ezek az emberek nem tettek semmi rosszat. Nem tettek ezek az emberek semmi rosszat, hanem egyszerűen nem volt az életükön gyümölcs. Mint a gazdag és a Lázár történetében. Nem tett az a gazdag semmi rosszat. Csak éppen nem törődött azzal, aki a kapujába volt vetve. Nem érdekelte, nem törődött vele. És ez a gyümölcstermő élet hiánya. Nincs gyümölcs. Nem tesz semmi rosszat, csak éppen nincs gyümölcs az életén. De hát milyen a gyümölcs egyáltalán? A jó cselekedeteink? Hát igen, tulajdonképpen a jó cselekedeteink, de ha a Galata levél 5. fejezetében megnézzük a lélek gyümölcseit, akkor ott nem is cselekedetekről van szó, hanem valami olyan szívbeli indulatról, olyan szívbeli állapotról van szó, amiből fakadnak aztán a cselekedetek. Azt mondja, hogy a lélek gyümölcse, szeretet, hűség. Gondoljatok bele, ma, csak úgy a társadalomban a hűség. De ne a társadalomról beszéljünk, mert Isten nem a társadalomról akar beszélni, hanem a gyülekezetről, az ő szőlőjéről akar beszélni. A világ nem tudja megteremni a lélek gyümölcseit, mert nem kapja meg. Tehát tulajdonképpen meg kellene értenünk, hogy Isten valami egész más módon bánik velünk. Isten szőlője vagyunk. Azt mondja az Úr Jézus, Isten szőlője vagy. Tehát rajtad keresi a gyümölcsöt. Most kérdem én, hogy mennyire veszed a szívedre ezt, hogy van egy gyümölcs az életeden vagy sem. Mert Isten nagyon komolyan veszi. Mit nem tettem meg a szőlőmmel? Hát mit nem tett meg Isten az ő szőlőjével? Majd erre visszatérek. Még magát is hibáztatja talán az Isten, hogy valamit rosszul tettem. Nem hajtottam végre bizonyos dolgokat, és ezért a szőlő vad szőlő terem. De rájöhet az ember, majd a végén rájöhet az ember, hogy mit is akar Isten még megtenni, amit valóban ekkor még nem tett meg. Az, hogy gyümölcstermő élete legyen az ő népének. Tehát nagyon kedves dolog az, hogy Isten minket, téged és engem a sajátjának tekint. Én azt gondolom, ebben a történetben azért ezt nem lehet kikerülni, hogy Isten drága szőlője vagy. Így mondja itt az ige, hallgassatok csak milyen szépen beszél így. Most az Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tehát ők a szőlő. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Milyen szépen beszél Isten az ő népéről. Szeretettel, azzal az atyai kedves szeretettel, hogy te az enyém vagy. A tékozó fiú történetében találkozunk azzal az esettel, hogy az otthon maradt fiú. Ott tulajdonképpen a történetben így is mondhatjuk, hogy Izraelről van szó. Az otthon maradt fiú, aki szolgálta az atyát. És kiderül, hogy a szíve távolabb van tőle, mint a tékozó fiú szíve. És akkor mit mond neki az atya? Fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Nem tudom, értitek ezt a kiváltságot, egészen kivételezett helyzetünket. Hogy mi az Istené vagyunk. Te és én. Mi az Isten szőlője vagyunk. És ő úgy tekint rád, mint te a drága gyermeke vagy. Viszont elvárja tőled, hogy gyümölcstermű életünk legyen. Hasonlítsunk az ő fiához, Jézus Krisztushoz, aki minden tekintetben megtermette azt a gyümölcsöt, amiért jött ebbe a világba. Hallottuk itt az előbb, Esperes úr mondta, hogy igen, itt mindenki fontos, mindenkinek szerepe van, mindenkitől vár valamit az Isten, és hogy ez a gyülekezet valóban Isten gyülekezete. És nincs meg bennünk ez az öntudat. Én magamról tudom, hogy sokáig, holott minden vasárnapot voltam a templomban, bibliaolvasó, imádkozó ember voltam, és valahogy az Isten kérdése egy kicsit ilyen kívülvaló volt számomra. Valahol úgy szemléltem kívülről a dolgokat, mintha oda tartoznék is, meg nem is. Nem vállaltam fel azt a felelősséget. Testvérek, ez a kérdés, hogy felvállalod-e, hogy a te életed gyümölcstermő élet legyen, tudnilik. Ez sokba kerül. Gyümölcsöt teremni sokba kerül. A növény életében is sokba kerül az, hogy gyümölcsöt terem. De ha csak zöld levelei vannak, és a zöld levelek eltakarják, egy szőlőben nem lehet látni messziről, hogy mekkora termés van azon a szőlőn, vagy egyáltalán van-e rajta termés. Oda kell menni, meg kell nézni, hogy ott a levelek alatt van-e szőlő, van-e gyümölcs. És az Isten oda megy. A gazda oda megy és megnézi, és ha nem talál, akkor azt mondja, vágj ki. Minek fogja a hiába el a földet? Tulajdonképpen az Isten azt akarja, hogy a te életeden megteremjen a gyümölcs. Tehát ebben a történetben van valami nagyon szép dolog, hogy Isten a sajátjának tekint bennünket, gyönyörűséges szőlőjének gondolt el bennünket, de nem önmagunkért. Mert Isten úgy szerette ezt a világot. Figyeljetek meg! Ez a kiválasztottság tudat. Én egyszer egy lelkész testvérrel beszélgettem a kettős predestinációról, meg a kiválasztottság kérdéséről, és ő erősen kötötte az ebet a karhoz, már pedig igaz a kettős predestináció, Isten egyeseket kárhozatra teremtett, másokat üdvösségre teremtett. Hát mondtam, én meg ezt nem fogadom el, mert a Biblia ezt nem igazolja. A mi Úrunk nem teremtett senkit kárhozatra. Senkit. Van predestináció. Maga Jézus Krisztus, az nem valami a predestináció, hanem valaki. Ő benne eleve elrendelt vagy, érted? Mint gyülekezeti tag, ő benne. De ezt a világot se kárhozatra teremtette. És mondtam neki, figyelj ide, ha az Úr Jézus hazudott valaha, és azt mondja, nem, ő nem hazudott soha. Akkor figyelj, ha ez így volna, hogy vannak, akik kárhozatra teremtettek, akkor Jézus azt mondta volna, úgy szerette Isten a választottakat, hogy egyszülött fiát adta értük. Isten nem ezt mondta, úgy szerette a világot. És most értitek, hogy miért van a gyülekezet? Hogy a világ lássa a mi életünket, a te életedet. Hogy milyen életet lehet élni az Úrral, a vele való közösséggel. És itt van azért az a központi kérdés, amit Isten maga vett fel, mit nem tettem meg még a szőlőmmel. Jézus elmondja, végül elküldte az ő egyszülött fiát. Elmondja a gonosz szőlőeseknek, hogy mit tettek. Küldte a gazda a szolgáit, egyiket a másik után. Az egyiket fejbeverték, a másikat megkövezték, a harmadikat megölték, a negyediket kivetették, végül elküldte az egyszülött fiát. Na még ezt nem tette meg. Tudjuk, 2700 évvel ezelőtt még csak ígéret volt Jézus Krisztus eljövetelére, és végül megtette. Elküldte az egyszülött fiát. Hadd olvassam fel az Ézsaiás 59. fejezetéből azt a nagyon érdekes ige szakaszt, ahol éppen erről beszél az Úr. A 14. verstől. Háttérbe szorult a törvény. Távol áll az igazság. Elbukik a hűség a tereken. Nem érvényesülhet a becsület. Oda van már a hűség. És aki rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend. Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen. Saját karja segítette őt, saját igazságot támogatta. Felöltötte az igazságot, mint a páncélt, védelmező sisak van a fején, a bosszúállás ruháját öltötte magára, felindulása, mint köpeny borult rá, amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni. Tulajdonképpen látjuk, hogy miről is szól itt az ige, oda a hűség, oda az igazság. Ezt veti itt is az ige a zsidók szemére. Itt most nem a világról beszél az ige, nem a pogányokról van szó, nem általában a világról. A seregek urának szőlője, Izrael háza gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai, törvényességre várt és lett önkényesség, igazságra várt és lett kiáltógasság. Izraelben, Isten népe között, pontosan. És ezért mondja az Úr, mit nem tettem még meg. És aztán azt mondja, ámult az Úr, hogy nincs közbenjáró. Nincs, aki közben lépjen. Nincs, aki könyörögjön ezért a népért. Nincs, aki esedezzen értük. Nincs, aki fizessen, mert adósok. Hát valóban nincs. És ugye jöttek a próféták, ahogy Jézus mondja, fejbeverték őket, kivetették, végül elkölte a gazda a szeretett fiát. Csak aztán Jézus elmondja az írástudóknak és farizeusoknak. Máté evangéliumában olvashatjuk a 21. fejezetben. Azt mondja nekik, ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Döbbenetes a történet, és akkor Jézus azt mondja nekik, soha nem olvastátok, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletkő, a sarokkő. És akire ez a kő ráesik, azt összezúzza, és aki ráesik erre a kőre, összemorzsolódik. Micsoda ítéletes beszéd ez. És akkor megértették, hogy róluk beszél az Úr. Megértették Izrael vezetői, papi vezetők, írástudók, teológiai tanárok, megértették, hogy róluk van szó. Erre meg akarták ölni. Értitek ezt az őrületet? Isten népe így viselkedik az ő urával. Mit nem tettem meg? És akkor Isten megy a keresztre, és küldi a közbenjárót, és könyörög a gyilkosaiért. Atyám, bocsáss meg nekik! De hát van, amikor már nincs bocsánat. Van, amikor nincs bocsánat. Olvassuk Jeremiás könyvébe, ő esedezik az Úr előtt a népét, és azt mondja, ne is könyörögj értük, úgyse hallgatlak meg. Mert már eldőlt az ítélet. Jézus is idézi ugyanezt, hogy lerombolja a kerítést. Izrael határait lerombolta az Isten. Először elhurcolta őket Asszíriába, elhurcoltatta Babilóniába, iszonyatos ítélet következett, mert nem teremték meg a gyümölcsöt. És most nézzétek meg, mi történik Európában. Leomlanak az egyház kerítései, leomlanak a falak. Egyszerűen ítéletes időket élünk lelki értelemben. Észre kell vennünk, hogy igenis, hogy térjünk meg, nézzük meg, hogy lehet gyümölcs termi az életünk, mert mit nem tettem, meg mondja az Úr. És megtette most már. Most már azt is megtette, amit még nem tett meg, hogy az egyszülött fiát odaadta értem. És Jézus beszél a szőlőről. Azt mondja, én vagyok a szőlőtől, ti vagytok a szőlővesző. És a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt, ha ön egymaga marad. Ha lemetszik a szőlőtőről, nincs gyümölcs. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De ha az én, azt mondja az Úr Jézus, ha én bennem maradtok, és én ti bennetek maradtok, akkor sok gyümölcsöt teremtek az én dicsőségemre, és akkor az én tanítványaim lesztek. Milyen csodálatos az egész, hogy nekünk megadatott a gyülekezetnek, hogy a Krisztusba oltott életedben megterem a gyümölcs. De csak a Krisztusba oltott életemben terem meg a gyümölcs. Milyen gyümölcs? Igenis a szeretet gyümölcse. A hűség, a jóság, a szelídség. És sorolom a lélek gyümölcseit, különben pedig a test cselekedetei. És testvérek, nézzünk szembe önmagunkkal. Könnyű nekünk a világot ítélgetni. Komolyan könnyű, mert a világ nagyon, hogy így mondjam, tédig gázol a bűnben. Most úgy tűnik, tényleg úgy tűnik, hogy azok, akik templomba járnak, azok, akik keresztények, hát tényleg különbek, mint azok, akik nem. És ez megtévesz bennünket. Ez megtévesz bennünket. Hogy hát tényleg azért mi mégiscsak különbek vagyunk, és ezzel aztán megveregetjük a vállunkat, mint a zsidók annak idején, hát mi mégiscsak különbek vagyunk, mint a pogányok, mi nem bálványokat imádunk, mi az igaz Isten népe vagyunk, és így tovább megtalálták mindig az okát, módját, hogy vigasztalják meg magukat. Hogy bújjanak ki az ítélet alól? De nem volt gyümölcs. Tehát végső soron a gyümölcs termés célja, lényege az, hogy az emberek megtérjenek és üdvösségre jussanak. Ez a célja az Istennek. Tulajdonképpen a gyülekezet üdv intézmény kellene, hogy legyen, hogy itt térjenek meg az emberek, itt döbbenjenek meg azon, hogy van Isten, és van Jézus Krisztus, aki megváltott bennünket, és van örök élet. Ez nagyon fontos lenne, hogy meglássák az emberek rajtunk, és látják-e, Mert ha nincs gyümölcs, nem fogják látni. Ha az én szívemben nincs szeretet, és most nem csak a testvér szeretet egymás iránt, az se könnyű, de a kívülállók iránt van-e bennem féltő szeretet? Jaj, el ne vesszen, a fiam, a leányom, a sógorom, a barátom, a szomszédom, a népem, jaj, el ne vesszen. Mi meg szépen jól megvagyunk magunkba, bezárkózunk, és nem látszik rajtunk a krisztusi gyümölcs. Hát gondoljatok meg, hogy Jézus szerteját jól cselekedvén. Tehát nem lehet megúszni azzal, hogy nem teszek rosszat. Szépen zölddel a levél az életemen, csak éppen is gyümölcs. De aztán a harmadik, amire már az elején utaltam, egy nagyon kemény ítélet. Nincs igazság, gazság van. Egyébként a héberben is csak egy betű, az igazság és a gazság között egyetlen betű különbség van, mint a magyarban. Tehát döbbenetes az, hogy ahol nincs igazság, ott automatikusan a gazság lép fel Isten tekintete előtt. A bűn. Az a bűn, amely elsőrenden nem erkölcsi bűn. Erről majd holnap este is szólni kell. Elsőrenden nem erkölcsi bűn a bűn. Vallási kérdés a bűn. Azt mondja az Úr Jézus, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. És mivel az életem nem gyökerezik a krisztusi szőlőtőbe, ezért nem is terem gyümölcsöt. Mert a hittel gyökerezhetek az ő életébe. És akkor termek gyümölcsöt. Akkor ott a szeretet, a hűség, a szelídség, a hit, és mindaz a sok drága dolog, amit a Szentlélek adhat nekünk. És nem mondhatod, testvér, ez ám a mi problémánk, ez nem a világ problémája, ez a mi problémánk, hogy te meg én nem mondhatod, hogy ó Uram, hát ebben a mai világban, ó Uram, ezért nem, meg azért nem, meg látod, milyen gyönge vagyok, meg látod, milyen esendő vagyok. Hát persze, hogy azok vagyunk. Nála nélkül semmit sem tudunk cselekedni, ami Isten országára nézve hasznos. De általa igen. Azzal fejezem be, testőrek, hogy én találkoztam olyan emberekkel, akik bizonyos értelemben már élő halottak voltak, mert szinte a kezüket sem nagyon tudták mozdítani. Én emlékszem, Győrbe evangelizáltam még 10 évekkel ezelőtt, és azt mondta valaki nekem, hogy menjek be az idős otthonba, és látogassak meg az öreg embereket. És úgy gondoltam, mennyire igaza van, és mentem. Egyik délelőtt mentem szobáról szobára, és találkoztam az evangélikus otthon lakóival, és bemegyünk egy szobába, ahol egy diakonissa testvér feküdt az ágyba. Évek, már nem emlékszem hány éve feküdt, szinte a kezét se tudta megmozdítani. És testvérek, én úgy fölé hajoltam, én hát valósággal megdöbbentem. Ennek a mi testvérünknek olyan tekintete volt, mint a Krisztus szemébe néztem volna. Komolyan megdöbbentő volt. Az a tisztaság, az a szeretet. Nem is lehet elmondani szavakkal, hogy mi sugárzott ki azokból a szemekből. Hát ő aztán mondhatta volna. Én aztán semmit. Én nem tudok már gyümölcsöt teremni. És azt mondta róla a nővér. Ez a testvér egész nap másokért imádkozik. Termi a gyümölcsöt, de mennyire termi a gyümölcsöt. Ez a lélek gyümölcse, hogy egyszerűen a Szent Lélek ott lakik benned, és majd ő tudja, hogy neked mit kell tenned. Hogy kell viselked? Észre se veszed magadon. Magadon észre se veszed. De mások észre veszik, hogy ez az ember megváltozott, hogy ennek az embernek a szeretet sugárzik a szeméből, hogy ez az ember egyszer csak kedves ember lett, hogy ennek az embernek én fontos vagyok, és egyszer csak kezdek rád figyelni, és azt mondják, hát neked van valamid, vagy valakid, hát nekem is szükségem volna rá. Tehát így kell nekünk misszionálni. Nem csak a szavainkkal, hanem a gyümölcsöt termő életünkkel. És ezt akarja az Úr nagyon keményen ránk helyezni. Júda férfiai, Izrael háza, gyönyörűséges ültetvénye, várta a gyümölcsöt és gazság. Igazságot várt és gazság lett helyette. Milyen iszonyú csalódás az Úrnak az ő népe, nem tudja betölteni. Törvényességre várt és lett önkényesség, igazságra várt és lett kiáltó gazság. És gondoljunk az egyház történelemre. De gondoljunk csak a saját életünkre. Mit talál az Úr ma, 2015. március 1-én, itt a Manda Bokori gyülekezet hívőinek az életén? Mit talál? Gyümölcsöt? Én bizonyos vagyok benne, hogy vannak itt közöttetek olyanok, akiknek bizonyos, hogy ott van a gyümölcs az életén. De bizonyosan vannak olyanok közöttünk, akiknek csak a levél zöldel. Én gyakorlatból tudom, a saját életemből, hogy nem úgy van az, hogy most ebben az évben gyümölcs van az életemen, hát akkor biztos a jövő évben is lesz. Nem így van. Még az sem úgy van, hogy ma van gyümölcs, de holnap nem biztos, hogy van. Ilyenek vagyunk. Mert ilyenek vagyunk. Hogy egyszerűen, majd holnap erről beszélek, hogy a bűn lényege az elszakadás az élő Istentől. De ha benne maradok Krisztusban, akkor van gyümölcs. Ma is, holnap is. És bármikor jön vissza az Uram, mindig fog rajta gyümölcsöt találni. És azon a napon azt fogja mondani, hogy éheztem és ennem adtatok. Mezítelen voltam és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönbe voltam és eljöttetek hozzám. És így tovább. Értitek? Mert persze nem csak azokat a börtönlakókat kell meglátogatni. Nem is tudjátok elképzelni, hogy hány ember, aki nem a Krisztusé, az mind börtönben van. Az mind börtönben van. A bűn börtönében. Nem azt teszi, amit akar, rab. Meglátogatjuk-e őket. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ismersz engem is, ismered a drága testvéreimet, ismered ezt a gyülekezetet. Látod a te egyházadat, Uram, és sokszor szorít engem is a te lelked, hogy csak levél, és nincs gyümölcs az életemen. Könyörülj meg rajtunk, Uram, hogy hadd legyen a te néped lelkes szeretettől, a szeretet tüzétől indítatott közösség, amely benned mindenkor gyümölcsöt terem. Egyen-egyen is, Uram, és mint közösség is, hadd legyünk gyümölcstermő néped. Amen.
Csodálatos, szent és fenséges, megváltom vagy, kegyelmed éltet, sorsom tiéd, szelíden hívtál, itt vagyok, vezess Kedves szó.